Részt fogjuk megnézni, Ezékiel 47-et. Hogyha itt a Bibliád, akkor nyisd ki, mert most nem lesz kivetítve. Csak azért, hogy kizökkenjünk a megszokottságból. És most kezdünk egy új üzenetsorozatot, az a címe, hogy Parti. És igazából karácsonykor minden idők legnagyobb partiját ünnepeljük. Az üdvösség eljött, és elérhető minden ember számára. És jövő héten lesz egy különleges istentiszteletünk karácsony miatt. Egyébként minden alkalommal különleges, mert ahogy Jézus ott van, az mindig különleges lesz. De most a karácsony miatt egy ünnep lesz, lesz vacsora is, úgyhogy hozzatok vendégeket. És a mai alkalommal igazából erre is szeretnélek bátorítani az üzenettel, hogy hozzunk vendégeket, és hogy mi igazából az elhívásunk, és mi az, amit kaptunk Istentől. Úgyhogy tényleg legyen ez az eddigi életünk legnagyobb partja, ez a következő 4 hét, 4 üzenet, és hozzunk, hívjunk meg ebből a partiba másokat is, mert van hely. Bőven van hely. És hivatalos mindenki erre a bulira. Ez egy drága buli volt. Sokba kerül, de Jézus mindent kifizetett. Úgyhogy egy dolga van minden embernek, hogy elfogadja a meghívót. Ja, úgyhogy erre készülünk, és ja, izgalmas lesz. Oké. Van egy kérdésem számotokra, és nem kell, hogy most végigmenjünk, és mindenki válaszoljon rá, de válaszolj magadba. Vagy hát, ha beugrik valami emlékkép arról, amit majd kérdezek. Ha keresztény vagy, akkor lehet, hogy nem leszel őszinte ott belül. A keresztények azok hajlamosak egy idő után nem őszintének lenni. Minden szép, minden jó, mindig áldom az Urat, amíg elém nem vágnak az úton, ugye, vagy amíg a rossz sorba nem kerülök a Tesco-ba, és mindig a rossz sorba vagyok a Tesco-ban. Ja, de volt-e már olyan időszak az életedben, amikor ránéztél a körülményeidre, és úgy éreztél, hogy hát, szerintem Isten megfeledkezett rólam. Tehát valamit hibázzik, mert mint hogyha Isten a naplóba átlapozott volna engem. Tehát összeragadt a 2 lapot volt, de átlapozott. És a válasz erre, hát részedről, te hogy vagy, azt nem tudom, de részemről én voltam így. Jó párszor. Tehát Balú, hát ilyet nem szabad a gyülekezetben mondani. Vagy Balú, hát te vagy a pásztor, hogy mondhatsz ilyet? Hát neked példát kell mutatni. Jó. Tehát nem, hát mindig nagy hitünk van, vagy mindig nagy hitünknek kéne lenni, úgyhogy hát ilyen rossz megvallással nem állhatunk elő. De igazából tök mindegy, hogy sok mindenen keresztül mentünk. Én is keresztül mentem sok minden, és te is. Néhányatokat jól ismerem, és tudom, tehát mentetek keresztül nehézségen, fizikai nehézségen, érzelmileg, szellemileg, és biztos vagyok benne, hogy voltál már úgy. Legalább egyszer, hogy azon gondolkodtál, hogy Isten most törődik velem, vagy nem törődik velem. Mi van velem? Ja. És azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez segíteni fog, hogyha így érzed magad. És hát mesélhetnék sok sztorit, hogy éltem meg ezeket. Tehát volt egy emlékezetes pillanat volt, azt hiszem 2 évvel ezelőtt, amikor egy hétig feküdnöm kellett, mert nem bírtam lábra állni, és az orvosok nem találtak semmit. Már temettem magam, viccelődtem is ezzel, Virág nem örült neki, hogy én ezzel viccelődöm. Ezen a napon, amikor elmentünk a dokihoz, akkor ott volt velem egész nap a Konkoly Dávid, mert akkor mondtam, hogy te vigyél be engem, mert hát reggel elvittem a gyerekeket az iskolába, de kóvályokba mentem az autóval. Úgyhogy muszáj elmenjünk az orvoshoz, mert szédülök. Faltól falig közlekedek. És amikor rám nézett, akkor úgy döntött, hogy egész nap velem lesz. Mert azt mondta, ha nem maradok vele, akkor tudja, hogy meghal. Vagy valami baj lesz. És egész nap velem volt, megvárta a vizsgálatokat, és nem találtak semmit. Egyet mondtak, hogy szedd ezt a mit tudom én milyen B-vitamint, ami valami idegserkentő, vagy mit tudom én mi, és feküdjé. És tényleg, ha vízszintesen voltam, akkor semmi bajom nem volt. Akkor minden rendben volt, amint fölálltam, kóvályogtam. És ez egy hétig tartott. És hát nyilván ez egy ilyen nagyon nehéz időszak után volt, amikor, tehát igazából szívemben tudtam, hogy mi a helyzet, Isten ágynak rakott. Tehát kiiktatott egy hétre. Hogyha nem pihensz, akkor majd én adok neked valamit, ami miatt pihenni fogsz. Mert túlhajszoltad magad. És tényleg egy túlhajszolt időszak után volt, és tehát valószínűleg idegileg merültem ki. Nem fizikailag, tehát fizikumban jobban bírom a dolgokat. És ezek a napok tényleg azok voltak, hogy most mi van, uram, szórakozol velem? Vagy most, tehát pásztor vagyok, vigyáznod kéne rám, ilyesmi nem kéne, előforduljon velem. Hát, tehát én elhagyatott voltam, tehát... Volt ötletem, hogy ki az, akit inkább el kéne kapni, mint engem ilyen dolgokkal. Hát, ilyenkor minden előjön az emberbe, ugye? Hát, csupa jó indulat. Hát, nekem olyan sok dolgom már, nincs időm egy hétig itt feküdni, és tényleg egyszerűen nem tudtam. Tehát felálltam, és akkor mentem egy irányba. Úgyhogy kemény volt. És hát nem számítottam rá, hogy jön, és így van ez mindannyiunkkal. Tehát amikor jön a baj, meg a probléma, meg a kihívás, meg a nehézség, ők nincsenek beregisztrálva a naptárunkba. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Nincs előre beírva, hogy hétfő reggel 10 munkahelyemről elbocsátanak. Vagy szerda 16 óra a férjem elhagy. Tehát vagy valaki, aki közel hozzám meghal, csütörtök 10 órakor. És ezt tudod előre. Nem, hogyha baj van, akkor az úgy jön, hogy te nem tudod. Nem számítasz rá, csak berobog. Berobog az életbe, és ja, egy rossz hír az orvostól, vagy hűtlenség. Sok dolog lehet. Sok dolog lehet. Úgyhogy az élet zajlik. Az élet zajlik, és dolgok történnek váratlanul, és a kérdés az ez, hogy mit teszünk ilyen helyzetekben. Tehát mit teszel? Tehát hogy kezeled ezeket a helyzeteket, amikor ilyen kiszámíthatatlan dolgok történnek? Mert sok keresztényben, és lehet, hogy csak én vagyok egyedül itt ezzel, de felmerül a kérdés, hogy Isten, hát ki vagyok én neked, hogy ilyesmi történik velem? Tehát ott vagy egyáltalán Isten? És nem a napos időszakokban tesszük fel ezt a kérdést, hanem akkor, amikor nagy gáz van. Ja. És azt mondom, hogy teljesen jogos a kérdés. És együtt tudok érezni veled, hogyha te így vagy mostanság. Keresztelő János is feltette ezt a kérdést, és ő is elbizonytalanodott. Pedig azt mondta róla Jézus, hogy emberek, ilyen hatalmas ember és proféta még nem élt a földön, mint Keresztelő János. És amikor Keresztelő János börtönbe került, mert Heródes lecsukatta, akkor bizony ő is elbizonytalanodott. Küldte a tanítványit Jézus, hogy kérdezzétek, hogy ő az, akit, vagy valaki másra várjunk. Oké, tehát mindenki elbizonytalanodik, mindenki. De mit teszünk ilyenkor? Ez a jó kérdés. Hogy mit teszünk ilyenkor. És Ezékiel 37-ben én szerintem a Biblia egyik legijesztőbb sztoria van. Tehát ha már így a képek alapján is néztük, tehát nem semmi látvány. És az első-második verset, hogyha olvassuk, azt mondja, az örökkévaló rám helyezte a kezét, ezt Ezékiel mondja. És szellem által kivitt egy tágas völgybe, amely tel is tele volt csontokkal. Hát én nem szeretnék ilyen helyre kerülni. Körülvezetett a völgyben, és láttam, hogy rengeteg csont hever szanaszét, amelyek már teljesen megszáradtak. És aztán jön a harmadik vers, ami talán ez egy ilyen kicsit vicces ez a része, mert nyilván Ezékiel nem tudja itt a sztori végét, mi már láttuk, meg ha már olvastad, akkor tudod, hogy mi a történet vége, de Ezékiel még nem tudja. Azt mondja, akkor az örökkévaló megkérdezett, emberfia, mit gondolsz? Megelevenedhetnek még ezek a csontok? És hogyha Ezékiel vagy, akkor a válaszod nem igen lesz. Tehát nem az lesz, hogy igen. Tehát ha Ezékiel vagy, ő Ezékiel volt, proféta, Isten embere, mert megmondom, hogy miért. Tehát ott látja ezeket a csontokat, és tehát ha még valaki éppen meghal az orrom előtt, akkor még lehet, hogy egy ilyen kérdésre azt mondom, hogy élhet ez az ember? Akkor még elbizonyítom, azt mondom, hát persze, vissza lehet még hozni. De hát itt egy völgynyi csont volt. És azt mondja, hogy teljesen megszáradt csontokról van szó. Oké? Tehát én azt mondhatjuk erre azt, hogy ha ezt a kérdést nézzük, hogy élhetnek ezek a csontok, akkor ez reménytelen. Hiszen hát szanaszét száradt csontokról van szó. Tehát ez teljesen reménytelen. Tehát totál reménytelen. Tehát Isten, milyen kérdés ez? És ráadásul nekem kell válaszolni. Na nem áll. És tehát ha Ezékiel helyében lettél volna, vagy én, valószínűleg a válaszom az nem az lett volna, hogy igen, uram, halleluja, élhetnek bizony. Hát ránézel, azt már megfogod a csontod, már szétporlik. Tehát megszáradt csontokról volt szó. De azért figyeljétek, hogy mit válaszolt. Ezékiel okos volt. Mint sokan ilyen okosak vagyunk, mert ugye gyülibe járunk. És akkor megvan mindenre a keresztény válaszunk. Igen, uram, te tudod. Tehát se igen, se nem, hanem, ó, uram, te tudod. Tehát nem merek állást foglalni. Nem merek Istenben bízni, nem merek belegondolni, hogy Istennek van-e valami lehetetlen, hanem csak, ó, uram, te tudod. Ez olyan jól hangzik. Még sok levegővel, Latinovics módján, te tudod. Te tudod. Te. Jól tudod, uram. Ugye? Tehát ez a tanulag korrekt válasz. És az érdekes az, hogy tehát ha esetleg beszélgettél már valakivel őszintén is, és az illető esetleg kijavított téged, mert azt mondják, hogy hát az, amit most te mondasz, az nem tani. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen. Beszélgeti valakivel valamiről, és akkor beszélgetek, elmondod a véleményedet, és akkor az illető kijavít, hogy hát ez nem korrekt tanilag, vagy teológiailag. És akkor kijavítalak, mert én annyira okos vagyok, és tehát emlékszem, volt egy üzenet, amikor beszéltem. Jó, tőlem általában félnek, ha másról beszélek, mert szoktam olyan kifejezéseket, meg szavakat használni, amit nem szokásos gyülekezetben, de ezt mint vendég, ezt nyugodtan lehet élni vele, itt meg hozzá vagytok szokva. És beszéltem egyszer a János evangéliumából, a kánai mennyegzőről, Jézusról, és beszéltem arról, hogy Jézus egy parti arc volt, akit szerettek meghívni bulikba, szerettek meghívni mindenhová, mert tudták, hogy ott nem normál dolog fog történni, ha ő ott van. Tehát ott valami természetfeletti történni fog. És aztán beszéltem arról, hogy ahhoz képest, hogy van egy parti arc Jézus az életünkben, aki a mi urunk, a keresztények nagy része puki arcú. Na mindegy, most ezt nem fejtem ki. Hát tudod, amikor valaki pukizik, és akkor mindenki körülötte meg. És nem tudni, hogy ki volt, de érzik. És sokszor így néznek ki keresztények, hogy öröm kéne legyen, hát elvileg a megváltó, a világ ura, a te Istened, és így éled az életedet. Már megint a rossz sorba álltam. Nem adták vissza azt a 10 forintot. És minden probléma. Minden probléma. És nyüglődés van az életben. Oké, és ezt a kontrasztot hoztam, és aztán a tanulag korrekt testvérünk, annak a gyülekezetnek a vezetőségéből, hát persze ő nem látta fölülről a gyülekezetet, hogy mennyire elfogadó volt, és mennyire élvezték az üzenetet, és mennyire meggyőződést kaptak. Nem azt mondták, hogy hát ilyen közönségesen beszélni a gyülekezetben, ez szörnyű. Mondom, majd legközelebb kisípolom. Hát valószínűleg még egyszer nem fognak ott megkérni, de nem probléma. Nem probléma. A lényeg az, hogy Ezékiel adta a tanilag korrekt választ, hogy igen, Uram, te tudod. És ő meg bele sem mert gondolni, hogy Isten mire képes. Úgyhogy nem mondta se azt, hogy nem. Nem mondta azt sem, hogy igen. Tehát a leggyülekezetibb választ adta igazából, amit csak találhatunk a Bibliában. Úgyhogy csak hogy felolvassam, hogy hangzik ez ott. Azt válaszoltam, mondja Ezékiel, Úram, te vagy az örökkévaló, ezt csak te tudhatod. Aztán így folytatja. Ekkor azt mondta nekem, profétálj ezekről a csontokról. Más szóval prédikálj. Ezt mond nekik. De hát Uram, nincs is fülük. Ezt nem mondja. De hát nem, mert most én fületlen száraz csontok meg, hogy prédikáljak. Tehát milyen hülyeség. És azt mondja, ezt mond nekik. Ti száraz csontok, halljátok meg az örökkévaló szavát. Oké, és itt egyébként felkiáltójel van, tehát Isten elmondta, hogy itt tüzesen kell prédikálni. Tehát nem csak úgy, halljátok meg az Úr milyen szavát, hát az örökké, halljátok meg az örökkévaló szavát. Tehát nem azt mondta, hogy prédikálj nekik. Mondd ezt, hogy ti száraz csontok, halljátok meg az örökkévaló szavát. És ezt mondja az Uram, az örökkévaló. Lássátok meg, én szellemet hozok belétek, hogy életre keljetek. Itt is felkiáltójá. Inakat és izmokat adok rátok. Bőrrel borítalak benneteket, és szellemet adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor tudjátok meg, hogy én vagyok az örökkévaló. Ez volt az üzenet. Ezt kellett Ezékielnek prédikálnia. Ezeknek a száraz csontoknak. Most itt jön a kérdés. Ugye ismerjük mi a történet végét, hogy jött élet a csontokba, de a kérdés az ez, hogy ki az? Tehát ki volt az, aki életet hozott a csontokba? A csontok maguk összeszedték magukat, és akkor nem keverték össze a testrészeiket, tehát véletlenül rosszul szedik össze magukat, ugye? Tehát ők szedték össze magukat, vagy Isten adott beléjük életet. Hát ismerjük a sztorit. Ugye? Tehát Isten volt. 7., 8. vers. Közben ott a pendrive-on, a mappában van egy Samu kép. Jó, azt majd rájössz, ha megnézem. Tehát profétáltam, ahogy az örökkévaló megparancsolta. Magyarul, hát prédikáltam, mert az Úr azt mondta, hogy prédikáljak. Oké, tehát, és nem azért, mert annyira hittem a dolgokba, hanem az Úr mondta, hogy prédikáljak, úgyhogy én prédikáltam. De hát elég bizonytalan vagyok. És akkor nagy mennydörgést hallottam. Azután láttam, hogy a csontok nagy zörgés közepette kezdtek egymáshoz illeszkedni. Majd a szemem láttára inak és izmok növekedtek rajtuk, végül bőr borította be a testeket, a szellem azonban még nem volt bennük, nem lélegeztek. Én szerintem ezen a ponton, mikor ha én ott lettem volna és láttam volna, akkor visítva, bepisíve szaladtam volna ki. Megmozdulnak a csontok, meg a nőnek rá az inak, meg tiszta, mint egy zombi film. Ez nem normális. Ez nem egy normális jelenet. Nem tudom, lehet, hogy nálatok igen, vagy Évi ilyeneket rak össze a Vizilidium Fitnessbe, száraz csontokat. Oké, 9. vers. Ekkor az örökkévaló ismét szólt hozzám, prófétálj a szellemnek, emberfia, prófétálj, mondd neki. Ezt mondja, Uram, az örökkévaló, jöjj elő a négy égtáj felől, és lehelj életet ezekbe, akiket megöltek, hogy feléledjenek. Tehát prófétáltam, ahogy az örökkévaló megparancsolta, és ekkor szellem szállt a földön fekvő testekbe, azok pedig életre keltek, és talpra álltak. Hatalmas sereg lett belőlük. És ez majd még visszatérünk, hogy mi ez a sereg. Ezután az örökkévaló ezt mondta nekem, emberfia, ezek a csontok Izrael egész népét jelképezik. És amit itt mond, mindjárt, az, tehát lehet, hogy így érzed magad most. Azt tudom, hogy ez a világ és ez a város tele van ilyen emberekkel, akik így éreznek, amit most itt mond. Mert azt mondja, még a csontjaink is kiszáradtak, minden reménységünk oda lett, végünk van. Ezt mondják ezek a csontok. Tehát azt mondja, hogy látod, ők azt mondják, még a csontjaink is kiszáradtak, minden reménységünk oda lett, végünk van. Ezt mondja, hogy ezek a csontok olyanok, mint Izrael, a te néped, Ezékiel. Ez egy üzenet a te népednek, és ilyen az állapot ennek a népnek. Száraz csontok, élettelen csontok, képtelenek önmagukban. Semmi életre nem képesek. Semmire nem képesek. És ezt mondják a szívükben, még a csontjaink is kiszáradtak, minden reménységünk oda lett, végünk van. Oké, tehát mit teszel, és ez egy mondat, azt hiszem, a jegyzetetekben. Mit teszel, mikor a reményed egyszerűen csak elszáll? Mit teszel? Mit teszünk? És azt mondja a 12. vers, tehát minden reménységünk oda lett, végünk van. Ezért hát prófétálj Ezékiel, és mondd nekik, ezt üzeni nektek, Uram, az örökkévaló. Nézzétek, felnyitom, én fogom felnyitni a sírjaitokat, és kihozlak onnan titeket. Én foglak kihozni titeket, én népem. Ti az én népem vagytok. Azután hazaviszlek benneteket Izrael földjére. Amikor kihozlak titeket sírjaitokból, népem, akkor majd megtudjátok, és felismeritek, hogy én vagyok az örökkévaló. Oké, tehát nyögnek, ez a kép, hogy nyögnek, mert nincs reménység, és Istennek az üzenete pedig az, hogy mindig van remény. Mindig van remény. Mindig van remény. Mindig. Úgyhogy szeretném, hogyha hát ott van a jegyzetetekben, és hogy kitöltsétek a jegyzeteket, ezt a jó néhány dolgot azért írtam rá, mert ezek fontosak, és azért vannak rajta, hogy emlékezzetek rá. Tudjátok, ezt ki lehet tenni még a hűtőre, hűtőmágnessel kiragasszátok, a héten még lehet emészteni. Tehát a fizikai jeledel mellett még ez egy szellemi jeledel lehet, és emlékezhetsz arra, hogy miről volt szó. Úgyhogy ezek fontos dolgok, és amiről most itt beszélünk, és beszélni fogunk majd, 3 pont. Az egyik dolog, azért fontos ez, mert vannak, akik egyedül érzik magukat. Nélkülözve érzik magukat, magányosak. És lehet, hogy nem csak azért érzik magukat magányosnak, mert egyedül vannak, emberileg és lelkileg, hanem mert úgy is érzik magukat, hogy Isten is magukra hagyta őket. És ez az üzenet, amiről mindjárt beszélünk, és tovább visszük egy kicsit a gondolatot, hiszem, hogy ez bátorítani fog. És adni fog a lelkednek, a szívednek, a szellemednek. Hogyha a szívedre veszed azt, amiről beszélünk. És a második dolog azért fontos, amiről most itt beszélünk, mert van egy feladatunk itt a Földön. És amiről beszélni fogunk, az nagyon is fontos azzal kapcsolatosan, hogy mi a feladatunk nekünk, hívőknek, a gyülekezetnek itt a Földön, itt Szegeden. Itt Szegeden, Magyarországon, ezen a világon. Oké, úgyhogy az első dolog, két dolog, akkor nem három pont, kettő, igaz? Kettő, igen. Az első az az, hogy Isten törődik. Isten törődik. Ez az első gondolat, hogy Isten törődik. És ha nem emlékszel semmire a mai üzenetben, bambámból, akkor ez az egy, ha megmarad, akkor már hihetetlen gazdag vagy. Hogy Isten törődik. Isten törődik. Ugye vannak dolgok, amik érdekelnek. Engem, vagy téged. Lehet, hogy vannak olyan sportok, amik nagyon érdekelnek téged, vannak olyan sportok, amik nem érdekelnek. Mit tudom én, engem érdekel a foci, vagy érdekel a kézilabda, de nem érdekel a golf, vagy nem érdekel az amerikai foci. Tehát sok minden van, amiért az ember érdekli, vagy nem érdekli. És tehát mit tudom én, kempingezés, vagy a horgászás, vagy pecázás, vagy a bélyeggyűjtés régen érdekelt. Még megvan a gyerekkori bélyegalmú. Valamelyik nap megtaláltam. Tehát szalvétát gyűjtöttek akkoriban, nem tudom, hogy manapság van-e szalvétagyűjtés. Van még olyan? Valahol a garázsban, dobozban ott van még. Vagy a Hannah Montanás cuccok. Azt nem gyűjtöttem. Azt én már kinőttem. Sok minden van, ami érdekel embereket. És aztán van sok minden, ami meg nem érdekel. És vannak emberek, akik azt mondják magukban, hogy hát Isten nem igazán törődik velem. Hogyha ránézek a körülményeimre, akkor nem tudom, tehát valahogy elkerült a figyelmével. És azt mondom, hogy valószínűleg minden oka megvan rá. Minden oka megvan rá. Tehát tényleg, ha leülnénk és elmondanák a körülményeit, akkor azt mondanám, hogy megértelek. És összetörni az én szívemet is, és lehet, hogy nem is tudnék rá semmilyen megoldást mondani, több mint valószínű. Tehát Van ilyen. Abszolút van ilyen. De pontosan ezért nekünk keresztényeknek nem a körülményeinken kell tartanunk a szemünket. És nem a különböző sztoriainkon kell tartani a szemünket, hogy mi történik velünk, vagy mi történt velünk. Hogy ki mit csinált velünk, vagy ki mit nem csinált velünk. Hanem egy valakin kell tartani a szemünket, Jézus Krisztuson. Mert akkor lesz remény. Ha a körülményeimen ácsingózom, és azt elemzem, hogy hol rontottam el, meg mit csináltam, és ő mit csinált, és ő hol rontotta el, és hogy, meg mint, és sakkozok, és stratégiázom, és csak azon van a tekintetem, nincs reményem. Nincs reményem. De ha Jézusra nézek, az ő életére nézek, az, hogy ő mit tett értem a kereszten, és milyen utat nyitott meg számomra, akkor van remény. Akkor van remény. Lehet, nem arra van remény, hogy ez a probléma ami megoldódik, vagy megszűnik, de van egy sokkal hosszabb távú remény. És az élet reménysége számomra, egy örökké valóságig. Amit megtapasztaltok itt ezen a földön is, azok között a körülmények között. Habár lehet, hogy újra nyögök, újra és újra nyögök azokban a körülményekben. Ja. Úgyhogy ja. Ne engedjük, hogy a sztorink határozzon meg bennünket, vagy a körülményeink. Nézzünk Jézusra, megváltunkra, és lesz reménységünk. Minden körülmények között. Ja, úgyhogy elmondom most a ti történeteket. ismerem mindannyiótokét, velem együtt. A mi történetünk az itt van. Ez a csontváz. Hívjuk úgy, hogy Samu, mert mindenki így ismeri. Gondolom, találkoztatok már a bioszertárban Samuval, a biológia tanár begurította a terembe. Tehát ez vagy te, és ez vagyok én. Egy csontváz. Egy cuki csontváz. És ez a mi történetünk. Ilyenek voltunk, mielőtt Krisztushoz jöttünk volna. Csontok. Halottak. Száraz csontok. Ez az életünk története Krisztus előtt. Tehát mielőtt Krisztussal találkoztunk volna, halottak voltunk. Oké? Tehát ha még nem vagy keresztény, akkor ez vagy. Samu. Csak más néven. Samu. És Pál apostol is említette Efézus 2-ben, hogy voltunk. Igen, voltunk. Halottak voltunk. A bűneinkben halottak voltunk. Nem tudom, melyik versben mondja, vala Efézus 2 elején. Azt mondja, hogy a bűneinkben mi halottak voltunk. És így születtünk. Az ember így születik. Csontvászként. Cuki, mikor megszületik az ember, de valójában halott. Szellemileg halott. Oké, tehát a kis pelenkás, aranyos, rohangál, cuki, kiváló, tökéletes manipulátor, ő is halott. És ezt nem tudják sokan felfogni keresztények, hogy halottak. Ezek voltunk. Halottak voltunk. Teljesen. Főleg azok, akik már keresztény nevelésben nőttek fel. Tehát, hogy világ életükben szülők keresztények voltak, és ebben nőttek fel. És nehéz elhinniük, hogy én halott voltam szellemileg. Vagy halott vagyok, amíg nem találkoztam Jézussal. Mert hát azért hiszek Istenben. Még valahogy mindig is ott volt az életemben. Oké, itt a kérdés, hogy visszatérünk Ezékiel történetre. Ki rakta össze a csontokat? Ki volt az, aki összerakta a csontokat? Azért álltak össze azok a csontok, mert ezek a csontok, vagy a tulajdonosa nagyon jól megdolgozott érte. Ügyesen összeszedte magát, vagy valamit csinált, és akkor minden szuper volt. És Isten megjutalmazta azzal őket, hogy akkor összeraklak téged. Vagy Isten kegyelme és irgalma tette ezt velük. Tehát Isten kegyelme és irgalma hozta életre őket. Én a kettest húznám alá. Ez nem az ő érdemük volt, ezt Isten tette. És ez a te történeted, és ez az én történetem. Mindannyian, akik találkoztunk Jézussal. De hát nem, Balukám, mert hát azért csak kellett egy jó döntést hozzak, nem? Tehát amikor felemeltem a kezem, meg amikor elmondtam a megtérőimát, akkor csak kellett valami, hát nem, tehát jó. Elfogadom, mondasz, teszteljük le. Samu. Emeld fel a kezed. Na! Nem lenne különbség, hogyha 3D-ben itt lenne előttünk, vagy a képen. Nem tudtam szerezni. Hát rimánkodhatnánk neki. De akkor sem emelné fel a kezét. Mert halott. Halott. Tehát képtelen rá. Egyszerűen képtelen. Tehát képtelen. Tehát ahhoz, hogy ő felemelje a kezét, vagy elmondjon egy megtérő imát, ahhoz is egy halottnak Isten természet feletti erejére van szükség, hogy akár egy ilyen lépést megtegyen. Tehát semmi nem volt a mi részünkről, amikor átadtuk az életünket Jézusnak. Még az a döntés, hogy mi döntést hoztunk, még az is Isten ajándéka volt számunkra. És ez egy hatalmas rejtély, ezen vitatkoznak a keresztények. Hogy ez most eleve ki volt, így volt kitalálva, vagy hogy van ez a szabad akarattal, és ez egy rejtély igazából. Nem tudunk rá tökéletes választ adni. teológiailag, hogy melyik volt. Nyilván azok, akik az egyiket képviselik, meg a másikat, ők tudják. Mi középen vagyunk, és nem tudjuk. És ezen a területen is teret engedünk Istennek, hogy ez is egy rejtés, egy csoda, a megtérés. Hogy ebben ember nem vesz részt. Tehát a megtérés is Isten ajándéka. Úgyhogy érted már? Halott. Tehát halott voltál. Én is halott voltam. És Jézus hozott belém életet. Halott voltam, és Jézus hozott belém életet. Halott voltam, és Jézus hozott beléd életet. Tökéletes kép ez az Ezékiel 37 erre. Tehát száraz csontok. Önmagától képtelen életre kelni, és ez a mi képünk. Isten nélkül nincs örök életünk, nincs újjászületés, nincs új élet. Ha nem vagy keresztény, akkor Jézus egy specialista. Ajánlom neked. Fordulj hozzá. Ő életet tud adni. És egyedül ő tud életet adni. Ja. De hát, várjál már, Balukám, hát Jézus, tehát ha át akarom adni neki az életem, tegyük fel, hát akkor ő valamit el akar venni tőlem, nem? Vagy el fog venni tőlem dolgokat, nem? Hát, teszt. Nézd ránk mindkettőnkre. Egy jó húsban lévő stram srác, ugye, 30-as végén jár. Ő meg egész rossz állapotban van. Tehát, kiben lehet több lehetőséget látni? Az életre és a dolgokra. A kettő közül. Mert nem Balú, hanem csak tudod, ahol élet van. És nem ahol a halál van. Tőle már nem lehet semmit elvenni. Úgyhogy valaki azt gondolja, hogy ha átadom Jézusnak az életem, elvesz tőlem valamit, nem, barátom, nincs semmit. Semmit. Még a templom egerénél is szegényebb vagy. Halott. Mint ez a csontváz. És tudod, hiába megyünk oda Samuhoz, hogy Samu, élj jobb életet. Ne cigizz! Ne igyál! Ne drogozz! Ne paráználkodj! De halott. Tehát halott. Tehát nem képes semmire. Nem képes felfogni semmit. Tehát halott. Egy halott. De hát Balukám, én jó ember vagyok. Ja, halott. Egy jó halott. Már amennyire egy halott jó tud lenni. Tehát halott. Halott. De Isten törődik. És hogyha az övé vagy, akkor ő észben tartja minden részletét az életednek. Minden egyes részletét. Figyelemmel kíséri az életednek. És tudjátok, azt mondta Jézus az egyik részben, Máté evangélium a 6. vagy 7. fejezetében, hogy veréb, ott a kis verebecske. Hát arra is odafigyel Jézus. Tudja a ti mennyi atyátok, hogy mennyi hajszálatok van. Úgyhogy Isten törődik az övéivel. Törődik, és tud minden egyes részletről az életünkben. Ja. Tehát való. Akkor már csak egy gondom van, hogy a körülményeim által én nem ezt vágom le. Tehát a körülményeim az nem erről tanúskodnak, hogy velem nagyon törődik. És azt mondom csak erre, hogy akkor nézz ne a körülményre, hanem nézz rá a véres keresztre, és nézz az üres sírra, mert mind a kettő azt üvölti, hogy fontos vagy. És törődök veled. És ennyire szeretlek. Egy Péter 5:7 azt mondja, hogy vesd minden gondodat őre. Mert neki gondja lesz a gondodra. Vagyis a te gondod az ő gondja lesz. És ez azt jelenti, hogy ha te ráveted, akkor neked ez már nem lesz a gondod. Akkor a gondod lesz ugyanaz a gond, hogyha eldobod, ráveted, és gyorsan odaszaladsz, és mielőtt ő elkapná, te újra elkapod. Akkor a gondom még mindig gondom, amikor újra és újra fölveszem azt a gondot. De nem, ez a vers azt mondja 1 Péter 5:7, hogy vesd a gondodat őre, és hagyd, és tehát amiről ott beszél, az az, hogy hagyd is ott. Ne 10 percet adj ennek a gondnak a megoldására. Ne 1 napot, ne 10 napot, hanem ha rávetetted, akkor Isten tudja a pontos időzítést, és neki majd gondja lesz rá. Onnantól kezdve neked ezért már nem kell aggódni. Mert a legjobb kezekben van az a gond. És megnyugodhatsz felőle. És tudom, rengetegszer volt az, hogy Isten akkor mozdult, amikor már a helyzet a legreménytelenebb volt. Amikor már legszárazabbak voltak a csontok. És egyébként Isten ezt akarta megmutatni Ezékielnek is, és nekünk is a Biblián keresztül, hogy én akkor lépek sokszor, amikor már a legreménytelenebb a helyzet, hogy tényleg egy dekányi gondolat sem erüljön föl, hogy ez a te érdemed lett volna. Úgyhogy Isten törődik velünk. Úgyhogy vesd rá a gondodat. Mert Isten törődik veled. És figyelj, még ezzel kapcsolatosan egy dolog. És most csak úgy beszélgetünk, jó? Tehát beszélgetünk egymással. Tehát kétségbeesésünkben és kétségbeesésetekben soroljátok Istennek, hogy mire van szükségetek. És én is így vagyok ezzel. De gondolj bele így, hogy lehet, hogy a legrosszabb dolog, ami történhet velem az életben, hogy Isten megválaszolja az imámat. Mert olyas valamit kérek, amire nincs szükségem, és olyas valamit kérek, ami csak ártani fog nekem a jövőben. Pedig most úgy érzem, hogy nagyon szükségem van rá. És hogyha Isten megválaszolná, romba dőlne az életem. Ja, úgyhogy vessük nyugodtan őre. És neki gondja van. Gondja van. Mi ránk. A sztorid lehet azt mondja, hogy magányos vagy, egyedül vagy, és egyedül érzed magad. Ha te megváltod, azt mondja, hogy én soha nem hagylak el téged. Soha, de soha nem hagylak el téged. Mindig veled leszek. Az idők végezetéig. Mindig. Lehet, hogy a sztorid azt mondja, hogy lehetetlen körülmények között vagy. Ha te megváltod, azt mondja, hogy Istennek semmi nem lehetetlen. Mit szóltok ehhez? Istennek semmi nem lehetetlen. Lehet, hogy a sztorid azt mondja, hogy valami meghalt benned. Valami csak úgy kialudt. Hát megváltod, azt mondja, hogy figyelj, én élek. Én élek, és én életet raktam beléd. És ez az élet, az nem fog elmúlni. Mert ez olyan, mint az égő csipkebokor. Ez nem normális. De soha ki nem alszik. Úgyhogy ne hagyd, hogy a körülményeid határozzanak meg. Amikor azt kiáltják, hogy Isten nem törődik a körülményeid, azt kiáltják. És próbálnak meggyőzni, hogy Isten nem törődik veled, akkor mondd azt, hogy nem. Én az én megváltómra fogok figyelni, őre fogok nézni, és tőle fogok elfogadni mindent. Oké, ez volt az első gondolat, Isten törődik. A második gondolat pedig ez, hogy mivel Jézus törődik, vagy mivel Isten törődik, ezért nekünk is törődnünk kell. Tehát mivel Isten törődik, ezért nekünk is törődnünk kell. És hát ugye nem egy nem így működik a dolog, hogy minél több időt töltök valakivel, annál inkább olyanná válok. Elkezdek hasonlítani rá. És ugyanez van a mennyei atyánkkal is. Minél több időt töltök veled. Tehát az nem történhet meg, hogy azt mondom, hogy rengeteg időt töltök vele, de az életem nem kezd el hasonlítani őre. Tehát itt valami nem stimmel. Valaki nem őszinte. Tehát, ha Isten törődik, erről beszéltünk eddig, akkor nekünk, aki az övéi vagyunk, nekünk is egyre inkább olyan emberekké kell váljunk, és olyan emberekké fogunk válni, akik törődnek másokkal. Tehát ez egy szellemi törvényszerűség. Mert szellemileg lehetetlen olyat állítani, hogy azt mondod, hogy Jézussal jársz, őt követed, de nem törődsz azokkal, akikkel Jézus törődik. Ez milyen? Szeretlek, Balu, de a feleséged meg a gyerekeidet nem szeretem. Ja, jó. Akkor nagyon elhiszem, hogy te szeretsz engem. Hát én egy vagyok velük. Ja. Úgyhogy itt a történetben, ahogy olvastuk Ezékiel 37-et, azt mondja ott az utolsó versében, amiket olvastunk, hogy sereget hozott létre a csontokból. Egy sereget hozott létre a csontokból. És mire kell a sereg? Főleg abban az időben. Mire kellett a sereg? Hát arra, hogy hódítsanak, nem? Miért raknak össze egy hadsereget? Hogy az egyik nép meghódítsa a másikat. Ezért kellett a sereg. És ugyanez van ma is. Isten a gyülekezetet összerakta ilyen halott csontokból, mint te meg én, és egy hadsereget hoz létre, hogy hódítsuk meg ezt a földet. Hogy hódítsuk meg az evangéliummal ezt a földet. Hogy ne csak, és aztán, hogy ne csak hirdessük az evangéliumot, hanem éljük, és mutassuk be ezt az örömhírt az embereknek. Tehát ezért rakott össze bennünket, ezért kaptunk életet. De legtöbben keresztények odáig jutunk el gyülekezetként, hogy fölvesszük a harci ruháinkat, és aztán nagyon dicsérjük egymást. Vagy szénnél kritizáljuk egymást, hogy hát a ti ruhád milyen, ti csak énekelni akartok menni a harcba, vagy ti csak imádkozva akartok menni a harcba, vagy ti csak szolgálva akartok menni, hát mi jobbak vagyunk, mert mi énekelünk és szolgálunk. Ti meg csak énekeltek. És ez megy a kereszténységbe, megy a versengés. És a hasonlítgatás. Fönn van a ruci, harci ruha, minden kész arra, hogy hódítsunk, és menjünk a hadba, és hódítsuk meg ezt a földet, és azon vagyunk leakadva, hogy ki milyen ruhát vesz fel a gyülekezetbe, van-e rajta nyakkendő, vagy nincs, vagy milyen szavakat használ az üzenetbe. Tehát, hogy ja. De Jézus céllal hívott össze egy hadsereget. És ez a hadsereg mi vagyunk, de nem csak mi vagyunk, hanem minden egyes újjászületett ember ezen a földön. A nagy gyülekezet. Amiből mi egy helyi gyülekezet vagyunk. De egy hadsereg vagyunk, és azért, hogy hódítsuk meg ezt a világot a reménység üzenetével. Mert Isten törődik. És ha ő törődik, akkor az ő népe is egy olyan néppé válik, aki szintén törődik. Azokkal törődik, akikkel Isten törődik. Azokkal, akik olyanok voltak egyszer, mint mi. Annak idején. Tehát nem a poklot kell nyomjuk, és a pokollal kell ijeszgetni az embereket, hanem a reményt kell eléjük adni. A poklot élik nap, mint nap. A nyomás, ami rajtuk van, a magány, ami bennük van, az a sok teher, ami az embereken van, és nincs ott Isten az életükben. Reménytelenek, ahogy mondta, hogy hát ezek ti vagytok, ezek a csontok. Azt mondják ezek a csontok, hogy reménytelen az életünk. Tehát a poklot élik nap, mint nap, és lesz majd egy sokkal rosszabb pokol, amiről pár hete beszéltünk. Nem, nekünk a remény üzenetével kell menjünk. És arra van szükség az embereknek, hogy van remény Jézus Krisztusban. Hiszen Jézus bennünket ebbe a buliba hívott bele, ebbe a partiba hívott bele. Úgyhogy halott voltam, semmi értelme nem volt az életemnek, üres volt, ez jellemezte az én életemet, lehet, hogy ez jellemezte a tiédet is, de Jézus megtöltötte élettel, és megváltozott az életem. És aztán ott vannak az ismerőseim, ott vannak a barátaim, ott vannak a családtagjaim, akik ilyen állapotban vannak, halottak, és szükségük van a remény üzenetére. És azért rántottam elő ezt az üzenetet, mert jövő héten van a karácsonyi alkalmunk. És hiszem, hogy ez Isten vezetése, hogy erről beszéljünk most. Hogy használjuk ki, megint töltsünk. Még tavaly is itt voltunk, 50-en nem volt elég szék. A Fési utcából is jönnek jó páran a drogrehabról. Tehát lesznek vendégeink, hozzunk vendégeket. Tehát hozzuk, mert a reménység üzenetét fogják hallani. Egyébként három dolog miatt, és ez az utolsó rész az üzenetnek, ott van a jegyzetekben, három oka van, hogy miért nem ismerik emberek Jézust. Az egyik az, hogy mert nem tudják. Mit nem tudnak? Hát nem tudják, hogy halottak. És nem tudják, hogy élhetnek Jézus Krisztusban. Oké? Tehát ezért nem hisznek sokan Jézus Krisztusban. Mert nem tudják, hogy halottak. Azt gondolják, hogy ez az élet, ebből valamit ki lehet hozni. Hát látom itt is, látom ott is, hogy emberek mit hoznak ki belőle. Az lesz az én célom, amit ők kihoznak belőle, majd én is. Tehát az és azt gondolják, hogy ez az élet, amit ők látnak, ez a max. Tehát fogalmuk sincs, hogy halottak. És fogalmuk sincs arra, hogy mi ez az igazi élet Jézus Krisztusban. Oké, tehát nem hisznek Jézus Krisztusban, mert nem tudják, hogy halottak. Mesélte valaki, elmentek valami ilyen svédasztalos helyre, és többféle mártás volt kint az asztalon, haverok voltak, és hát volt majonéz, ketchup, meg mindenféle finom mártás volt, ilyen édes mustár, meg volt ez a nagyon csípős mustár, és az egyik srác szerette a mustárt. És akkor szedett ki magának, a többiek ezt látták, szedett ki magának, és annyira szerette, hogy kanála lette a mustárt. Ott még nem, csak egyelőre kiszedte. És a többiek látták, ő nem látta, hogy a csípős mustárból szedett. És az egyik haverja akart szólni, hé, a másik azt mondja, várja, hagyd ezt, nézzük végig, hogy mi lesz ebből. És így bedurrant a feje, tudod milyen, amikor tormát eszel, vagy valami, akkor így érzed, hogy itt föláll a szőre a fejed, ennek nem sok, de föláll, meg mindenhol föláll, hátad közepén föláll a szőr, olyan érzésed van. Hát neki is ilyen volt. Ez csak azért mondom, hogy amikor nem tudunk valamit, akkor baromságokat csinálunk. Akkor olyan dolgokat csinálunk, ami bajba visz bennünket. Ami nem lesz jó nekünk. És emberek miért nem hisznek Jézus Krisztusban? Azért, mert nem tudják, hogy halottak. Úgyhogy nekünk gyülekezetként el kell mondjuk nekik. El kell mondjuk nekik. Nem durván, nem agresszíven, nem ilyen fellengzős módon, hogy én élek, te meg még nem élsz, hanem szeretettel. De hát megsértődnek, ha elmondom nekik. Inkább megsértem, mint hogy örökre a pokolba menjen. Inkább megsértem. Ha ezen múlik a dolog, hát akkor inkább megsértem. Tehát, Mert aztán egy nap meg ott fog állni, és azt mondja, hogyha lesz egy ilyen találkozás, nem tudom, hogy lesz-e, elég fájdalmas lesz, ha lesz. Hogy lesz-e olyan, aki azt mondja ennek, hogy miért nem mondtad el? Ja, szükség van arra, hogy elmondjuk. Hallaniuk kell. Így tértünk meg mi is, hogy hallottuk. Római levél, 10. fejezet. Hogy hallanák, ha nem prédikálják? És hogy lenne hitük, hogyha nem hallják Isten igét prédikálva? Úgyhogy el kell mondjuk nekik. Mert nem tudják, hogy hallottak, ha nem mondjuk el. A második dolog, hogy miért nem ismerik Krisztust, azért, mert nem hisznek. Mert nem hisznek. Tehát nem hisznek, mert tehát nem hiszik azt, hogy Jézus egy olyas valakit, mint ő, szeret, és hajlandó az életét adni érte. Rengeteg ember van így. Értem, meghalt. Ki az, aki meghalna, értem? Mindazok után, amit tettem, vagy ahogy éltem, Jézus szeret engem? Na, adjál már. Adjál már. És rengetegen vannak ilyenek. Ja, másnak működik, nekem nem. Mondják. Neked működik, rendben van. De én már annyi gázos dolgot csináltam, hogy ez már nekem Isten nem bocsátja meg. Örülök, hogy neked működik. Oké, és hát figyeljetek, van jó pár gázos ember köztünk. Azért már ismerlek annyira benneteket. Én is köztük vagyok. és Jézus szeret minket. Szeret minket. Lehet, hogy olyan ember nincs köztünk, aki mondjuk elcsalta egy barátja feleségét, és utána megölte a barátját. Csak hogy az ő felesége lehessen. Van ilyen köztünk, ne tedd fel a kezed. Dávid ilyen volt. Dávid király, akiről Isten azt mondta, hogy a szívem szerint való ember. És Dávid ezeket tette. Úgyhogy Isten kegyelme sokszor nevetséges és kiakasztó. Nem? Hogy még ilyen embereket is elkap, és meg tudja fordítani az életüket, és használni tudja őket, és van részük, rangjuk ebben a hadseregben, hogy másoknak reménységet adjanak. Ha majd rendbe hoztam az életem, akkor majd jövök gyülekezetbe. Jó. Oké, tehát ez mindaz, hogy egyszerűen nem hiszik el, hogy Jézus úgy szereti őket, ahogy vannak, és ezt el kell mondjuk. El kell mondjuk. És akár az életünk is bizonysága lehet, hogy te hol voltál, és hogy talált meg, és mi történt. Ezért kell elmondjuk a saját bizonyságunkat. Nem egy teológiai leckét átadni embereknek. A római út 4 pontban, hogy adom át az evangéliumot. Nem. Az evangélium hirdetése, ennek a magja, igen, az az evangélium. Bűnös vagyok, el vagyok választva. Jézus meghalt értem a kereszten, és hogyha ezt elfogadom, átadom az életemet neki, akkor megváltott vagyok. Ez a magja. De a szín, amit meg lehet érteni, az, amikor ezt te bemutatod a saját életeden keresztül. Elmondod a saját sztoridot. Aki a harmadik oka annak, hogy miért nem ismeri Krisztust, az azért, mert nem megyünk. Mert nem megyünk. Emlékszem, évekig gagyi ágyakon aludtunk. Ezt lehet, hogy már meséltem nektek. És 4 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt vettünk a JISZ-be egy ágybetétet. És hát tudom azt, hogy addig, Mindig olyan fáradtan ébredtem föl, vagy olyan, mint hogyha birkóztam volna valami óriás Góliáttal éjjel, úgy keltem föl. És aztán, amikor meglett az új matrac, akkor, hát ez fantasztikus, végre alszom. Eddig is aludtam, de óriási különbség volt. Úgyhogy egy este, ebben a kényelmes ágyban, ugye ennek van téli oldala, meg nyári oldala, de nem tudtam kitalálni soha, hogy melyik az. Mindig megfordítom, de erős a gyanúm, hogy lehet, hogy mindig fordítva a nyáron a téli oldalon, azt mondom, télen meg, hogy fogalmam sincs. Kerestem, hogy van-e valami mirelitje az oldalán, vagy nem tudom, pálmafa, vagy hogy tudjuk, hogy melyik oldal, fogalmam sincs azóta se. De egyik éjjel, hát így kényelmesen behelyezkedve, ugye mindig mondjuk a lányoknak, hogyha bármi van, főleg amikor rosszul vannak, akkor, vagy látjuk, hogy nincs rendben, vagy nehezen alszik, akkor azt mondjuk, hogy nyugodtan, hogyha van valami, szóljatok. És hát volt, ott benn vagy a takaró alatt. Mit tudom én, éjfélig egy, fél kettőig fönn voltam. Néhányan értitek, ez a fél kettő, ez már egy szlogen lett nálunk. És végre elhelyezkedtem kényelmes ágyba, a meleg takaró alatt. Egyszer csak. Apa! Én még nem hallok semmit. Álmodom. Nem megyek sehová. Lehet, hogy megvesz, de te is ugyanígy voltál már. Hogyha van gyereket, tud. Én nem megyek. Mert hagyom, hogy ő fölébredjen. És Virág egyébként éberebb. Tehát azt mondom, hogy 5x5 válaszol. Teszteltem már többször is, különböző időpontokban. Nem tudom, hogy csinálja. Én meg olyan vagyok. Tehát elalszom, és akkor onnantól káó reggelig. Na mindegy, persze aztán átmentünk, és gondjainkbe vettük a gyermeket, de az a helyzet, hogy tehát az volt, hogy ahhoz, hogy oda tudjak menni és segítsek rajta, ahhoz ki kellett kászálódjak a kényelmes ágyamból. És nekünk keresztényeknek ezt kell tegyük. Tehát ahhoz, hogy egy törődő életet tudjunk élni azokkal, akikkel Isten törődik, ahhoz ki kell szálljunk a mi kis kényelmes ágyikunkból. A meleg paplan alól. Tehát a gyülekezet problémája 2000 éve nem az, hogy nincs meg a Szent Szellem hatalma. Vagy a 21. században annyira meg vannak keményedve az emberi szívek, hogy nem lehet őket elérni. Vagy Isten már nem tesz csodákat. Lópikulát. Ezt is írd be. Listára. Nem. A probléma az, hogy ott fekszünk a kényelmes matracunkon, az otthonos hálószobánkba, és teljesen jól érezzük magunkat, és kihangoltuk az embereket az életünkből. El vagyunk a gyülekezeti alkalmakon, minél több legyen, annál jobb, csak akkor érintkezünk az emberekkel, amikor rendszeres alkalmakat csinálunk, ami ilyen meghívásos alkalom, és amúgy meg csak a tévében látok nem hívőt. Mert a munkahelyem meg nem fog velük egy asztalhoz leülni. Viszem a dobozomba, és ott maradok a helyemen, és ott teszem meg. Még valami rám maragad. Valami Harry Potteres, vagy mit tudom én mi. De tényleg annyira elfoglaltá tesszük magunkat a gyülekezettel sokszor, hogy nincs időnk. Nincs időnk. És aztán én megértem, pont ezért kitalálják az utcai evangelizációt minden pénteken 4-től 6-ig, hogy legalább egyszer egy héten 2 órára érintkezzünk velük. De abban nincs őszinteség, nincs valós érintkezés, nincs belsőségesség, nincs semmi, amire igazán szükségük lenne az embereknek. Nem törődés. De mi letudjuk. De ezek az emberek, akikkel Jézus törődik, egyszerűen veszettől szükségük van arra, hogy halljanak Jézusról. És megéljék azt, hogy Isten törődik. És ez rajtunk keresztül fog történni. És megélhetik azt rajtunk keresztül, hogy van remény. Van remény. És hát ez a karácsonynak az üzenete, hogy van remény. Úgyhogy lépjünk ki a kényelmi zónákból. Lépjünk ki. Hogy aztán odalépjünk ő hozzájuk, és feltegyük a kérdést számukra. Beszéljünk nekik Jézusról. Elmondjuk nekik az evangéliumot. Tehát, hé, Jézus, ott hagyta érted a mennyet. Emberré lett. És el vagy veszve. De ő törődik veled, és összerakja az életedet. Ja. Úgyhogy mit teszünk ezzel? Mit teszünk? Csak gondolj bele, te hogyan jöttél gyülekezetbe. Hát úgyhogy hívott valaki, nem? És ebben Lukás 14-be, amit odaírtam a jegyzetetekbe, csak beleolvasunk, azt mondja, Lukás 14-15, akkor az egyik vendég ezt mondta Jézusnak, milyen boldogok az, akit Isten királyságában fognak vendégül látni. Hát igen, az boldog, aki ott lesz. Ott buli lesz. Non-stop. Non-stop. Ott nem kell matrac. És nem lesz teli, hála Istennek, dagi angyalkákkal, pelenkában, ugye, akik lefolynak a izéről, a felhőről. Nem ilyenek lesznek ott. Ja, buli lesz, buli lesz. Múlt alkalommal erről beszéltünk. A mennyről beszéltünk. Tehát, mikor ő megjelenik, ott nem lesznek unalmasak a dolgok. Tehát, ahol ott van Jézus, ez nem lesz unalmas. Ha így teremtette a világot, akkor ő már 2000 éve készíti nekünk a mennyet. Az milyen lesz? Ha ez a világ így sikerült. A menny meg már 2000 éve megy. Készül. Ja. Na, úgyhogy Jézus így válaszolt. Egyszer valaki nagy vacsorát készített, amelyre sok vendéget meghívott. Oké, ez az a kép, hogy Jézus egy nagy bulit készített. Ez egy drága buli. Ez egy drága buli. De ő fizetett érte. Ő fizetett érte. Tehát ez a buli, ez sokba kerül, de nem nekünk és az embereknek, hanem Jézusnak. Amikor eljött a vacsora ideje, elküldte a szolgáját, ezt üzente vele meghívottaknak, jöjjetek a vacsorára, mert már mindent elkészítettem. De azok egytől egyik mentegetőzni kezdtek. Az első azt mondta a szolgának, szántóföldet vettem, oda kell mennem, hogy megnézzem. Kivesz olyan szántóföldet, amit nem nézett meg előttem. Na jó, hagyjuk. Kérlek, mecs ki a gazdádnál. A másik ezt mondta, 5 pár igavonó ökröt vettem, és éppen most megyek kipróbálni őket. Kivesz igavonó ökröt, hogy nem nézi meg, és nem próbálja ki. Oké? Hagyjál békén. Egy harmadik azt üzente, éppen most házasodtam, ezért nem tudok elmenni. Na, ezt elhiszem. Oké, tehát lesznek kifogások. A buli van, és hívjuk az embereket, lesznek kifogások. 21. vers. A szolga visszatért urához, és mindezt elmondta. A házigazda ekkor megharagudott, és megparancsolta a szolgának. Siess, és hozd be a város utcáiról, tereiről, a szegényeket, a bénákat, a vakokat, és a sántákat. Tehát mérges lett. Azt mondja, mérges lett. Miért lett mérges? Hát azért, mert kifizette az árat. Ő egy drága bulit csinált. Ami hatalmas ára volt. Sokat fizetett érte. Úgyhogy azt mondja, hogy hozd be a bénákat. Hozd be a sántákat. Hozd be a vakokat, a szegényeket. Mindenkit. Mindenkit. Vagyis hozd be a csontokat. Hozzátok be a hullákat. Hozzátok be a száraz csontokat. Töltsük meg ezt a termet száraz csontokkal. Tehát hozzátok, ezt mondja. Tehát olyanokat hozzatok be, akik el vannak választva tőlem, mert ezek a sánták, bénák, szegények, ezek a kitaszított rétegei voltak annak a társadalomnak. Tehát ennek értéke volt, különleges értéke volt, amikor ezt a példázatba beletette, mert tudta, hogy itt ki fog nyílni a pupillájuk, akik ezt hallgatják. Mi? Hát buliba ilyen embereket behívni? Igen, mert Jézus azt akarta tanulni, hogy a gyülekezet az nem a jó embereknek van. Úgyhogy te jó ember vagy, akkor rossz helyre jöttél. Itt mi gázosak vagyunk mindannyian. Mindannyiunknak van valami, ami nem működik. És amit igazából, tehát nem is igazán dicsekednénk vele. Oké, tehát ez a hely olyan hely, ahol rossz emberek vannak, de ott van bennük a megváltó. És ilyen történhet mindenkivel. Jönnek a csontok, és aztán Isten összerakja őket. Ő tesz csodát. Úgyhogy később a szolga jelentette, Uram, megtettem, amit parancsoltál, de még mindig van szabad hely. Még mindig van hely. Még mindig van hely. És van hely. Csak indulj el a városba. Van még hely bőven. Vannak még emberek elveszve, nem? Tehát ha megtöltenénk ezt a termet, még akkor is marad elveszett ember. Úgyhogy tehát nem állunk meg. Gyülekezetek fognak alakulni, mert egy gyülekezetben nem fér be ennyi ember, mert Isten szíve az, hogy elérjünk embereket. És hogy a csontokból egy hadsereg legyen. És mi már itt vagyunk egy hadsereg. Ja, és ekkor az Úr azt mondta, menj ki az országutakra és az ösvényekre, sürgesd az embereket, hogy jöjjenek be, azt akarom, hogy megteljen a házam vendégekkel. Oké, ezt akarjuk jövő héten is. Hogy megteljen a házunk vendégekkel. Tehát addig nem vagyunk kész itt Szegeden, amíg még egy ember is ott van, aki nem ismeri Jézust, aki ilyen. Addig nem vagyunk kész. Addig rajta leszünk ezen. Hát ha addig meghalunk, akkor ezt fogjuk továbbadni az utódainknak. Hogy legyetek rajta. Mert Isten törődött velünk. És hogyha Isten törődik velünk, akkor nekünk is törődünk-e másokkal. Ámen. Imádkozzunk. Kit ismersz, akinek hallania kell az evangéliumot? És hajlandó vagy-e elhagyni a kényelmi zónád ahhoz, hogy elérd őt, hogy elérd őket? Lehet, hogy a következő lépés ebben az, hogy elhívod a jövő hétre. Úgyhogy, Urunk, köszönjük. Köszönjük azt, hogy Te törődsz velünk, hogy Te soha nem hagysz el bennünket. Hogy neked semmi nem lehetetlen. És hogy nem holtak vagyunk, hanem élünk. És egy olyan élet van bennünk, ami soha nem alszik ki. De mégis, Urunk, szükségünk van rád minden nap. Látni akarunk téged. Emlékezni akarunk arra, hogy honnan jöttünk, és hogy mi mindent kaptunk tőled. És imádkozom azért, hogy akik itt vagyunk mindannyian, emlékezzünk minden nap, hogy száraz csontok voltunk. És az egyetlen és legjobb dolog, ami történt az életünkben, az, hogy Te megtaláltál bennünket, Jézus. Lehet, mi kerestünk, és nem találtunk. Mert ez így működik. Ha mi keresünk, nem biztos, hogy találunk. De amikor Te keresel minket, akkor Te megtalálsz minket. És köszönjük ezt. Köszönjük. Ha úgy vagy itt, hogy még nem adtad az életed Jézus kezébe, remek alkalom a mai. Tedd meg. Bízd rá az életed. Mondd Jézusnak, hogy igen, akarlak. Igen, elhiszem, halott vagyok. És szükségem van egy megváltóra. Egy életadóra. És köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, Jézus. Te töröttél velem. Úgyhogy itt az életem. Vedd a kezedbe. Legyél te az én Uram, megváltóm és királyom. És hogyha ezt őszintén a szívedbe megtetted, akkor az övé vagy. A csontok összeálltak, bőr, izom, hús, ott van a csontokon, és élni fogsz. És nem látsz halált többé. Köszönjük, Urunk, köszönjük. Köszönjük azt, hogy formálsz bennünket. Hogy formálsz bennünket. Olyanokká, mint te. Hogy a magad képére formálsz bennünket. Olyanokká, akik törődnek másokkal, mert te törődsz másokkal. És imádkozom azért, hogy itt egyikünk se legyen becsapva. Hogy azt mondjuk, hogy mi követünk téged, de közben nem változik az életünk. Ott belül, a jellemünk. Úgyhogy, Urunk, itt vagyunk egy gyülekezetként, egy hadseregként. Használj minket, Urunk. Imádkozunk a jövő heti alkalomért. Hogy tedd nagyon-nagyon különlegessé. Nem azért, amiket csinálni fogunk, vagy a vacsora miatt, hanem adj egy olyan hangulatot, egy olyan kenetet, egy olyan jelenlétet, ahol ha valaki csontként jön be, ne legyen más választása, csak élve kimenni innen. És hisszük azt, hogy te ezt meg tudod tenni. Úgyhogy használj ebbe minket jó vendéglátókként. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Van még hely. Tudjuk, hogy van még hely. Bőven. Van még hely sok gyülekezetre. Van még hely sok pásztorra, sok szolgálóra. Sok-sok embernek van szüksége egy helyi gyülekezetre. És itt vagyunk, Urunk. Ebben előre akarunk menni. A szívünkre helyezted ezt. És csak használj minket, Jézus. Köszönjük. Köszönjük. Ámen. Ámen.